Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez itt az Örök Élet cím felvidéki podcast sorrendben már 29. adása, amit április 19-én veszünk fel. Ezúttal is az érdekes, hogy annak tűnő közéleti témákról beszélgetünk, bár most egy nagyon-nagyon különleges, speciális témával jelentkeztünk. És hát a beszélgető társak ebben az igazából a résztvevők szempontjából meg a podcastben személyemben Tokár Géza, valamint itt ülnek még kollégáim.
Bala Gábor.
Hajdú Péter.
Mészáros Attila.
És van még egy speciális vendégünk is. Ugye az lenne a rendhagyó, hogyha a feminizmusról, ami a kiemelt témánk, így négy férfi beszélgetne, ahogy az általában szokás az ilyen témákról, de mi úgy gondoltuk, hogy feltétlenül kell egy ilyen személy, aki kompetens, és aki ért a témához, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöljük itt a köreinkben Brüva Mariannát. Szia!
Sziasztok!
Szia!
Szia!
Na, és hát ezután a kis bevezető után rá is térhetünk magára a témára, amiről már igazából egy ideje akartunk itt beszélni és akartunk podcastelni. Van körünkben egy valaki, aki ezt kimondottan szorgalmazta, én át is adnám a szót Gábornak, hogy egy kicsit vezesse fel, hogy mégis mire lehet itt számítani a következő hát nagyjából egy órában.
Igen, szóval szerettem volna ezt a témát megbeszélni, főleg azért, mert foglalkoztat ez a dolog az utóbbi időben, egyre többször kerül elő mindenféle fórumokon, és ez pedig a feminizmus témája, és szerettem volna megbeszélni veletek ezt a jelenséget, illetve azt, hogy hogyan látjátok ti ezt, hogy valamiképpen jelene van az életünkben, illetve az, hogy vannak-e valami előnyei, hátrányai a dolognak, és rengeteg cikket olvastam nyugati sajtóból, nyugati fórumokon, és hiszem azt, hogy még nálunk nem ez a helyzet, de lehet, hogy ide fog fejlődni, és ennek kapcsán úgy gondoltam, hogy egy ilyen agytröszt műsort hozunk most létre, ahol így kifejtjük a véleményünket, és ahogy Géza említette is, nem szerettem volna, hogyha csak férfiak beszélnek erről a témáról, nehogy az legyen, hogy valaki a mansplaining kifejezéssel dobálódzon irányunkba, hogy majd a férfiak megmagyarázzák, úgyhogy ezért is szerettem volna, hogyha Marianna csatlakozik hozzánk, és nagyon örülök neki, hogy ezt elfogadta.
Gábor, de nagyon gyorsan állást foglaltál így ezzel a megjegyzéseddel az elején.
És tegyük hozzá, hogy nem lenne jó, hogyha egy dühös hallgató kezelei ostromolnák meg az Örök Élet szerkesztőségét.
Nem, igazából csak félelmeket olvastam főleg nagy részt, és válaszok nem voltak ráadva. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy ez jó lenne most témaként.
Jó, hát kezdjük, vágjunk is szerintem bele. Igazából itt ugye Gábornak volt egy ilyen felvezető kérdés, ami szerintem egy teljesen érdekes téma is lehet, hogy talán itt is érdemes az egészet megfogni rögtön a legelején, amikor még így előzetesen nem formálisan beszélgettünk a műsor előtt, akkor igazából a Gábor feltette azt a kérdést, hogy feministának-e tartjuk magunkat, vagy ki tartja magát feministának, errefelé ment el maga a felvezetés. Ti annak tartjátok magatokat?
Én vagyok az a informatikus, aki nagyon szeretné egy definíciót hallani, vagy valamilyen sokkal kézzelfoghatóbb dolgot, mert igazából...
De hát láttad azt a borotos, idevágó borotos részt.
Igen. Szóval a baratféle nemzetközi definíciót láttam, de így...
Kérem majd a YouTube linket.
Mi ez a definíció?
Hát szerintem az alapdefiníció az, hogy a feminizmus az a elmélet, vagy az a gondolat, hogy a férfiak és a nők egyenlőek.
Jó, szerintem ebben mindenki egyet ért.
A borat az ennyire nem offenzívan fogalmazott egy ilyen témában, fel voltam készülve valami rettentően támadóról.
Van egy olyan rész, ahol most nem is tudom melyik filmforgatásakor, ilyen feminista társasághoz ment el, hogy interjút készít, és akkor akkor így ezzel kezdenik, hogy meg ilyen szofisztikáltan felteszi a kérdést, hogy mi a feminizmus, és akkor így elkezdik neki mondani, és aztán, rákontrázik, és végül azt hiszem, hogy a nőcik felállnak, és odaadják, mert így nem bírják tovább idegekkel.
Nem is látom szerintem, de én mindig utóbbi időben szeretek játszani a szavakkal, meg odafigyelni a szavakra, és itt furcsának tartom azt, hogy egyenjogúságról beszélsz, viszont a szóban magában a feminizmus, a nőiesség van benne, tehát nekem igazából egy kicsit furcsa.
Igen, és én nekem is ez végtelen, én voltam egy előadáson a Gombaszögön pár éve, ahol sokkal ilyen radikálisabb dolgokról volt szó. Gondolom, ennek azért is vannak bizonyos szintjei, vagy nem tudom, ami hullámai.
Hullámai pontosan, ahogy mondtad, a jelenlegi feminizmust, most jelenleg a harmadik hullám van most érvényben, vagy harmadik hullámot éljük most. És ennek vannak aztán különböző megjelenései, előfordulásai. Ha visszatérnék a kérdésre, hogy Mariannát kérdezném én, hogy Marianna, te feministának tartod-e magad?
Igen.
És az miben merül ki?
Hát, hogy...
Nekem is kell mosogatnom.
Szerintem fontos, hogy ez téma legyen, hogy fontos, hogy az élet mindenféle területén ezt úgy tudatosítsuk, hogy nincs egyenlőség a férfiak és a nők között, hogy egy csomó szférában a nők negatívan vannak diszkriminálva, hogy nagyon sok szempontból hátrányos helyzetben vannak, és hogy erről beszéljünk, hogy tudatosítsuk, és hogy tegyünk ellene. És szerintem ezért fontos is beszélni róla, és ezért meg fontos úgy beszélni róla, hogy ez ne egy ilyen valamilyen riogatás, vagy valamilyen ilyen szörnyű elképzelés jelenjen meg valaki szemei előtt, hogyha azt hallja, hogy feminizmus, hanem hogy ugye helyén kezeljük a dolgot, hogy tényleg, hogy mindennek vannak radikális irányzatai, de hogy ne azzal azonosítsuk az egész gondolatot, hogy férfiak és nők egyenlőségéért kellene küzdeni. Szerintem ugyanúgy a férfiaknak is, mint a nőknek is, mert amit Peti mondasz, az szerintem nagyon sokszor ilyen téves elgondolás, hogy az csak a nőkről szól, mert valójában egy csomó szempontból a férfiakról is szól, és a férfiaknak is a javára válik, hogy ilyen egyenlőség van. Egy csomó példát tudnék mondani, de szerintem majd oda jutunk a beszélgetés során, de csak hogy egy példát mondjak, például, hogy a férfiak is mehessenek a szülői szabadságra, ne csak a nők, meg hasonlók.
Ez reális téma is, mert igazából ezekről a témákról én úgy nagyjából nem hallok. Tehát amikor a feminizmus szava megjelenik, akkor általában azok jönnek, hogy pontosan, ahogy te kezdted mondani, a nők hol vannak hátrányosabb helyzetben még az életben, arról, hogy például, amit te mondtál itt utoljára, hogy nem tudom, a férfiak is mehessenek igazából apaságira, arról igazából nagyon ritkán.
Hát pedig szerintem ez most nagyon ilyen hot topic, hogy elég sokat beszélnek róla, de...
Maga a téma igen, de ritkán a feminizmus a kapcsolatban.
Szóval, hogy ezt társadalom még elfogadott legyen, mert hát erre egy lehetőség van, meg nekem is volt kollégám, aki volt, még nem is egy, aki volt apaságin, mint fél évre. És igazából itt a gond az, hogy a társadalom ezt így nem fogadja el, vagy igen, úgy gondolja el, a feministák, hogy nem fogadják el.
Egyrészt szerintem, tehát nem tudom, hogy volt ez pontosan, de egyrészt szerintem egy darabig, vagyis, hogy ez nem volt mindig úgy, mint lehetőség, hanem csak egy ideje az. És a másrészt meg igen pont ez a társadalmi megítélése, hogy a férfi, aki szeretne a csemetejével többet tölteni a kisgyerekkorában, az akkor ne legyen így megbélyegezve, és nem mondják azt rá, hogy nem is férfi, hát a gyereke akkor ott otthon maradni, hát mi ez?
Bennem igazából egy ilyen kérdés merült fel, most kicsit túllépve ez a szülési szabadságon, hogyha, tehát, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy Marianna, hogy szerinted a feminizmusról mennyire könnyű amúgy manapság beszélni, mert ugye ez néhány helyen valóban hot topicnak számít, néhány helyen azt teszem észre, hogy alapvető dolgokkal nincsenek tisztában a férfiak, sok esetben néha egyébként a nők sem. Vannak-e kimondottan olyan tévhitek szerinted, amik úgy hozzá kapcsolódnak ehhez a konverzációhoz, nagyon gyakran felmerülnek, miközben abszolút nem erről szól a maga a feminizmus, illetve maga ez a párbeszéd?
Pont ez, azt szerintem, ez nagyon jó, hogy felhoztad, mert pont ezt látom, hogy erről szinte lehetetlenség normálisan beszélni erről a témáról, hogy annyira ilyen túlfűtött lett érzelmekkel, hogy alig van egy konverzáció, vagy valami vitafórum, ahol erről normálisan lehetne beszélgetni, hogy mindenki úgy érzi, hogy érinti, meg hogy ért hozzá, és közben meg alapvető tévedések vannak, meg nem értések, meg tudatlanságból fakadó félreértések, és szerintem ez nagyon nagy probléma, mert aztán akik ellene vannak valójában, hogyha elmagyarázod nekik, hogy miről szól, aztán rájönnek, hogy aha, hogy ez valójában nem biztos, hogy a sátántól való.
Én nekem az a véleményem, hogy ugye, ahogy mondtad is, hogy a feminizmus, ez egy ilyen, hát végül is szitok szóval vált, hogy valaki feminista, főleg úgy férfiak szemszögéből nézve, és amikor egy férfi kijelenti magáról, hogy ő feminista, akkor egyszerűen körbe röhögik őt a többiek. Ezt hallottam, láttam, nem csináltam, szóval, hogy nem azonosultam ezekkel, de azt akartam elmondani, hogy végül is egy egyszerű férfinak milyen jelentés tartalommal bír a feminizmus. Mert mondjuk rá az van, hogy aki nem foglalkozik a témával, és csak hallja a feministát, azt mondja, hogy a feminista az egy olyan nő, aki szerint a férfiak rosszak, a férfiak csak erőszakosak és erőszaktevők, illetve hatalmat akarnak, és ennyivel lezárják.
Én lehet, hogy még azt annyival kiegészíteném, hogy nekem is úgy tűnik, mintha ilyen két szélsőség csapna össze, úgyhogy két szélsőséges értelmezésben lehetne csak beszélni a feminizmusról. Az egyik az ugye az, hogy van ez a tipikusan a férfiak körében jelentkező sztereotípia, hogy ez egy csomó leszbikus, akiknek amúgy nem boldoglanok az életben, mert igazából most ez ilyen frusztrációi kiélésére kitalálták, úgy alternatív módon, hogy nekik nincs is szükség a férfiakra, mert nem is kellnek senkinek. Miközben a másik oldalról meg ugye gyakorlatilag a férfiakban nagyon sok esetben egy csomó elnyomót látnak, minden rossz, amit ők csinálnak, és az egész patriarchális férfi társadalom az elnyomásra épít. És hogyha úgymond valaki ezzel a sztereotípiával nézi az egyik csoportot vagy a másikat, akkor ott tényleg nagyon nehéz konstruktív párbeszédet folytatni, és ez egy alapvető probléma, és ez igazából szerintem nem nagyon javult az utóbbi időben a helyzet, maximum annyiban, hogy úgymond akár a feministáknak, akár még ezeknek a, hát úgymond a új hullámos macsóknak is, mint hogyha több tere lenne arra, hogy a saját közegükben kifejthessék ezeket a véleményeket, és aztán jó radikalizálódhassanak.
De az a baj, hogy aztán nem csak a saját közegükben fejtik ki, hanem hogy aztán ez úgy elterjed, vagy úgy átterjed más szférára is, hogy alapvető dolgokról azt nem lehet beszélgetni, és hogy aztán, hogy ezek a, valójában ezeknek a csoportoknak aztán van egy szerintem jelentős hatalma, vagy képessége arra, hogy így valahogy, nem is tudom, azt szóval a közbeszédet, hogy
befolyásolják valami irányba, ugye? Annyit szerettem volna még hozzátenni a dologhoz, hogy ugye a feminizmus kapcsán, főleg ahogy említettétek, ilyen szélsőségeket szoktak említeni, azokat szokták felhozni. És szerintem a közbeszédbe is ennek kapcsán került be, szerintem a legutóbbi alkalommal, én legalábbis, ahogy én figyeltem, két dolognál lángolt fel az a feminista szócikk, illetve annak az emlegetése. Az egyik volt az isztambuli deklaráció, ha jól emlékszem, így hívják, és a másik pedig a MeToo mozgalom, illetve a szexuális zaklatások, stb. Na most általában, amikor erre kerül a szó, akkor főleg szokott az történni, hogy rettenetesen bekapcsolódik bele mindenki, és elmondja a saját véleményét. És igazából, amit az elején is mondtam a műsornak, az az, hogy ennek a negatív lecsapódásától félek én, hogy ilyenek lesznek Szlovákiában, csak hogy címszavakat említsek, és aztán visszatérhetnénk hozzá, mégpedig az, hogy a nők nem, szóval felsővezetők, illetve tanárok nem mernek egy nővel lenni egy terembe, kiveszőben vannak férfiak bizonyos foglalkozásokból, mert az összekapcsolható azzal, hogy molesztálás, stb. Amerikában egy vállás egy férfi számára ez egyenlő az anyagi csőddel, és stb. És szeretném, ha most ennek kapcsán felhoznánk azokat a dolgokat is, mert én most elismerem, elég negativisztikusan tekintek erre a dolgokra, és ezért is szerettem volna ezt az adást, mert szerettem volna egy kicsit ilyen pozitívabb irányba lendíteni a saját és mások nézőpontját is, akiket főleg ugye a legrosszabb és a legszélsőségesebb dolgok érnek el.
Mondjuk én ehhez még azt tenném hozzá, és igazából, ahogy én ezt végigolvasom, legalábbis a Wikipédián egy olyan általános átnézést, azért nekem nem látom azt igazából, hogy itt egy párbeszédről lenne szó, vagy egy egyenlőségről lenne szó, azért mindig azt érzem benne, hogy inkább egy nők által előrevitt gondolatmenet van, a nőknek a jogát van kiemelve. Pontosan itt például van az a MeToo jellegű skandál, ami volt, ott is arra van szó, hogy milyen nők voltak szexuálisan bántalmazva, rosszul bántak vele. Férfiakról ritkán van ugyanez a gondolatmenet, hogy a MeToo-t például rávinni férfiakra, hogy az ennek a férfiakkal, én nem tudom, flörtölt egy nő, és akkor a férfiak rosszul bántak vele. Tehát azokat a férfiakat általában kinevetik. Hogy hát miért nem csináltál valamit, miért nem léptél vissza, míg a nőknél akkor ez hirtelen szexuális bántalmazás és erőszakról van szó. Tehát ez olyan kicsit aszimmetrikus ez a hozzáállás, hogy azért is furcsálom az, hogyha valaki azt mondja, hogy egyenlőségről van szó.
Hadd mondjuk csak egy példát, hogy szerintem nagyon sokszor nem tudatosítjuk azt, hogy ahol most vagyunk, az egy van előttünk egy út, amit már megtettünk, és hogy ezzel sokszor akkor szembesül csak az ember, hogyha egy másik kultúrát lát, vagy valami összehasonlítási alapja van, és például most voltunk Marokkóba, ami ugye egy arab ország, és meg egy ilyen nagyon, annak ellenére, hogy nagyon gyorsan modernizálódó ország, még mindig nagyon ilyen tradicionális berendeződés van, és akkor így mászkáltunk az utcán, olyan részeken, ahol főleg helyiek laknak, és a kávézók, teázók, azok csak férfiakkal voltak tele. És ott ilyen francia bisztrószerűen vannak ezek általában így berendezve, ami így azt jelenti, hogy így a székek azok így az utca felé vannak fordítva, és akkor volt, hogy Attila felvetette, hogy nem ülünk be egy kávéra, és én akkor annyira nyomasztóan éreztem magam, hogy nem mertem bemenni. Nem tudtam, hogy egyáltalán beengednek-e nőt, mert nem ült ott egyetlen egy nő se, mert Marokkóban még mindig érvényes az a nálunk valamikor érvényes szabály, vagy berendezkedőződés, hogy a nyilvános térben a nők nem nagyon vannak jelen. A nő az otthon van, gyerekeket nevel, meg főz, valójában általában csak annyit van kint, amíg bevásárol, vagy elmegy a pékhez, vagy elkíséri a gyerekeket iskolába, és minden, ami így az otthonnak a keretein kívül történik, az egy férfi világ. És én akkor erre gondoltam, hogy aki most azt mondja, hogy a feminizmus az minden rossznak a, az okozója, meg egy milyen világot akarunk teremteni, hogy ez így szembesüljön azzal, hogy mi van ott, ahol ez nincs.
De ez, amit nem mondnak, szóval is már hallottam ilyet, hogy szóval, oké, mástól. Hogy a feminizmus minden rossznak az okozója.
Én szóval, már hallottam.
Szóval, hogy ez egy olyan dolog, oké. Másik dolog, hogy ez ilyen mennyire extrém, vagy mennyire nem extrém volt az, amit akkor épp hallott valakébb, de hát szóval ez az, ami nem így van, főleg nálam nem így van, szerintem, hanem ez egy, ezek a egyenlőség, jogi egyenlőség, meg mindenféle egyenlőség, ez teljesen normális dolog szerintem a vitársában. Hát azok a köztudott kivételeken kívül, ami igazából a fizetéseket illeti bizonyos szektorokban, meg bizonyos helyeken. De itt Nyugat-Szlovákiában szerintem ez egy egész jó állapotban, nem? Szóval jó szinten áll ez a...
Hát igen.
Igazából az érdekes, én pont a fizetéseknél nem vagyok úgy mondva, vagy látom át, hogy hol hibás ez a vélemény, de még egy kicsit visszakanyarodnák ide, ahonnan elindultunk, mint amit a Marianna mondott a nyomasztásról. Nekem néha olyan érzésem van így, hát kívülállóként, olyan értelemben kívülállóként, ugye, hogy én férfi vagyok, nem nő. Hogy kicsit ez a, úgymond ez a női státusz, hogy eleve az a helyzet, tehát amilyenben a nők vannak, az igazából nagyon nehezen magyarázható, azt át kell élni. És egy kicsit ilyen párhuzam ezzel, hogy ugyanúgy nagyon nehezen tudom elmagyarázni a kisebbségi létértelmét, vagy a kisebbségi magyar létértelmét olyas valakinek, aki totálisan nem ebből a közegből származik, és alapjaiban nem lehet átadni azt, hogy mi az, ami például engem zavar, mi az, ami problémát jelent, mi az, ami teljesen máshogy csapódik le, mint egy másik kultúrkörben, és szerintem, minthogyha úgymond a nemek közti interakciók, meg kommunikáció területén is rengeteg olyan dolog lenne nyilván, tehát hogy abszolút természettől is függ, meg beállítottságtól is függ, meg hozzáállástól, de ami elemi különbség, és teljességgel el tudom képzelni, hogy valakit zavar, miközben én még saját magam sem veszem észre, hogy azzal, amit csinálok, azzal zavarhatok. És nem tudom amúgy, hogy ez az érzékenyítés, ez egyáltalán működhet-e valahogy, és pont azért, mert különbözőek a korlátok, ezért nem is tudom, hogy van erre egy általános recept. És maga a MeToo mozgalom is, hogyha már ez itt szóba jött, ugye a legnagyobb probléma ezzel úgymond kvázi az, hogy van egy csomó eset, ami egyértelműen azonosítható, mint nemi zaklatás, vagy mint konkrét bűncselekmény sokszor. És van rengeteg eset, ami ennek a nyomán úgy kikerült a farvízre, hogy valaki egyszer valakinek mondott valamit, amit az illető offenzívan értelmezett, vagy megfogta a kezét, vagy máshol fogta meg, ami aztán tényleg szintén, ugye, hát sokszor nem is a szürke zóna, hanem világosan látszik, hogy ez probléma. De hogy gyakorlatilag ez mindig egy szintre lett hozva, és az a kérdés, hogy ez most végül is jó, mert az ügynek segít, vagy éppen, hogy úgymond kontraproduktív, mert a férfiaknak ebből maximum az jön le, hogy bármit is csinálhatnak, az úgyis probléma lesz valakinek. Ez nagyon terjengős volt, és szerintem sok felé elkanyarodtam.
Nem tudom, én is már ezen gondolkodtam, ahogy így mentálisan készültem erre a podcastra, és most amúgy nem tudom, mert egyrészt szerintem jó az, hogy ez egy ilyen kampány, vagy megmozdulás, vagy nem is tudom, hogy mi, és akkor annak mindig ott van az a veszélye, hogy leegyszerűsít, és hogy valójában egy csomó minden nem vesz figyelembe, és ezek azok, amiket mondasz, hogy biztos egy csomó minden olyan előjött, ami nem is tudom, ami nagyon sokak szemében mondjuk nem tartozik a molesztálásnak a fogalmába, vagy ilyesmi, de másrészt meg nem tudom, hogy egyetérthetek-e vele, de ez nálunk még mindig egy nagyon nagy tabu, meg ez egy olyan dolog, ami valójában, tehát a szexuális bűncselekmények, vagy a szexuális molesztálás, hogy ott az jelenség, hogy az áldozat az nem beszél róla, mert szégyelli, és hogyha beszél róla, akkor meg lesz bélyegezve, és akkor például, ha feljelentést tesz, akkor 5 különböző férfi rendőr kérdezi ki, és és ezek az ilyen extremitásai a dolognak, hogy szerintem ilyen szempontból megsegíti az ügyet, hogy akit ez tényleg érint, az merjen beszélni róla.
Egyetértek ezekkel, amik elhangzottak, csak azt akartam mondani, hogy felmerültek ezek a problémák, és jött ugye az, hogy ezzel kezdjünk valamit, és ennek kapcsán kezdtek kialakulni úgymond valami védekezési mechanizmusok, amik vagy valamilyen egyezményekben teljesedtek ki, vagy pedig egyszerűen egy társadalmi társadalmi normálval kezd válni. És az a probléma, hogy ezekre a szélsőséges esetekre, mert nevezzük szélsőségnek azt, hogy valakit megerőszakolnak, mert sajnos ez egy szélsőséges dolog, szóval ez semmiképp sem tartozik a normálisba, úgyhogy azért mondom azt, hogy ez szélsőséges. Erre egy nagyon szélsőséges választ hoztak, ami szerintem túlságosan el lett hamarkodva, és túlságosan veszélyessé tud válni, mert egy olyan fegyvert hoztak a világra, ami aztán nagyon vissza tud ütni, és vissza is üt.
Mert mi a szélsőséges válasz? Ha jól értem azt, hogy egyszerűen elmondod, hogy mi történt veled,
nem,
és esetleg bajban
kérdez. A szélsőséges választ én az isztambuli egyezményre gondolom, aminek Spanyolországban igen komoly szociális hátrányai vannak, mégpedig olyan szinten, hogy javítsatok ki, ha tévedek, de én így olvastam, hogy elég, hogyha valakire a nő azt mondja, hogy ő bántalmazta gyerekét őt, azonnal védelmet kap az a nő, és a férfit azonnal vizsgálati fogságban fogják 48 órára. Szóval, hogy és ráadásul bevezetik azt a egy teljesen vállalhatatlan módot, hogy a férfinak, illetve a megvádolt félnek kell bizonyítani az ártatlanságát, ami egy célvonalharc.
Egyébként szerintem itt keverünk dolgokat, bocsánat, mert hogy beszéltünk később a isztambuli egyezményről, de ez egy olyan egyezmény, amit kvázi országonként lehet aztán applikálni különféle módokon, és az, hogy Spanyolország miként applikál valamit, vagy miként alkalmaz gyakorlatban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy úgy fog működni a Szlovákiában és Magyarországon, de ez csak egy ilyen mellékvágány. Bocsánat, Peti, akart valamit mondani?
Hát tényleg egyik dolog az lenne, hogy elmagyarázni valójában, miről is szól a isztambuli egyezmény, kettő pedig, amit még rosszabbat hallottam, az pedig indiai rész, ahol valami előadásokat láttam, ott több ember öngyilkos, több férfi öngyilkosságot vére követett el, pontosan azért, mert a nő egyszerűen csak meggyanúsította avval, hogy valamilyen erőszak volt a házassága belül. Annak ellenére például, hogy a nő lépett félre, tehát volt egy erőszakos egy eszköz a nő kezébe, amit ki tudtak használni, és ez szerintem ugyanúgy megcsinálnak a férfiak is, nem akarom ezzel a férfiakat valahol dicsőíteni, csak igen, nem szabad ezeket túlzásokba esni.
Tehát Indiáról beszélünk?
Eddig Spanyolországról volt, viszont Indiában is vannak ilyen törvények, tudomásom szerint.
Ez az érem másik oldala.
Hát nem tudom, én Indiáról leginkább a nők csoportos megerőszakolásával kapcsolatban olvastam, nem pedig a férfiak öngyilkosságaival, de lehet, hogy egyszerűen csak más híreket olvasunk.
Elég nagy ország az, hogy több dolog is előforduljon benne.
De másrészt szerintem ez nem teljesen jó argumentáció. Tudjátok, hogy valami ellen azzal argumentálni, hogy ezt ki lehet használni, meg a visszajára lehet fordítani. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy a MeToo meg a isztambuli egyezmény az két különböző dolog.
Persze.
És ha arról beszélünk, hogy kell-e a nőket az erőszak ellen védeni egy ilyen közös európai deklarációval, vagy egyezménnyel, vagy pedig nem. Az már egy másik dolog, hogy az hogy van konkrétan az adott országnak a jogrendszerébe átültetve, meg hogy mit tesz az adott ország az ellen, hogy ezt ne lehessen valahogy kihasználni, meg visszaélni vele. Tehát szerintem az, hogy valamit ki lehet használni, az nem mérve az ellen, hogy ez egyáltalán ne legyen.
Én ebben most csak egy dolgot mondanák, és pontosan ahogy te most kifejezted magad, az, ami engem valamennyire zavar ebben az egész beszélgetésben, azt mondod, hogy a nőket hogyan védik az országokban, és igazából nekem ez az, ami engem zavar. Tehát itt igazából ugyanúgy kéne védeni a férfiakat is, és nem kéne különbséget tenni, mert szerintem ha már egyszerűen egyenlőséget akarunk, akkor beszéljünk mind a két oldalról. Egyértelmű, hogy a nőket is védeni kell, viszont a férfiakat is védeni kell ugyanannyira, és nem szabad elfeledkezni, vagy nem szabad kihagyni szerintem ilyen beszélgetésekből, mind egyik oldalat sem.
Hát ez, én inkább azt mondanám, bár nyugodtan javíts ki, Marianna, hogyha ez nem pontosan így van, de ugye elméletileg a isztambuli egyezménynek van, talán ha jól értelmezem valamilyen olyan, nem tudom most, hogy beleírt vagy kimondott alapfeltétele, hogy ugye a nőknek egész egyszerűen mások a... Úgymond más helyzetben vannak, mint a férfiak, mert sokkal gyengébb védelmet élveznek, vagy sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak sok esetben a családon belüli erőszaknál. Azzal együtt, hogy valóban vannak ennek olyan dimenziói, amik hátrányosan érintik a férfiakat is, de ezek jellemzően inkább a pszichológiai, meg pszichikai nyomás gyakorlásnak az egyes vetletei. És igazából nekem van egy másik principiális problémám itt a isztambuli egyezmény körüli beszélgetéssel, de azt meghagyom kicsit későbbre, mert félrevinné a témát.
Én szerintem az amit a Peti mond, szóval az, hogy fizikailag ez a fordított eset, ez inkább lehet, hogy az a probléma, ami nem létezik, vagy nagyon-nagyon
kis arányban. De mindannyian egyet érthetünk, hogy mindenkit kell az erőszak ellen védeni, vagy az erőszaktól, mert egyszerűen a fizikai vagy a mentális erőszak is szerintem az emberi jogoknak a leginkább való megsértése. Tehát, hogy azt kell tudatosítani, hogy ez az isztambuli egyezmény is így arra figyelmeztet, hogy egyrészt szociokulturális okokból, másrészt meg fizikai okokból kifolyólag a nők gyengébbek, mint a férfiak. És egyrészt általában testileg, fizikumokból fakadóan, másrészt meg ez a szociokulturális berendezkedés, hogy nagyon sok helyen, és szerintem még nálunk is, bizonyos csoportokban vagy rétegekben, még megvan az a nézet, hogy a nőnek oda lehet csapni, és az családon belül marad, és ahhoz senkinek semmi köze.
Igazából én csak azt ott venném fel, ezzel teljesen egyetértek, amit mondasz, Marianna, itt igazából csak ott venném fel a fonalat a Péter beszélgetése kapcsán, hogy szerintem ezt akarta Péter is mondani, hogy az a legnagyobb probléma az isztambuli egyezménnyel, hogy férfiakról és nőkről beszél, nem áldozatokról és elkövetőkről.
Ez nem igaz. Ez nem igaz.
Így mondom, sokkal a férfiak is meg vannak említve benne, mint lehetséges áldozatok, de elsődlegesen a nőkre és a nők, szóval igazából arra ösztönöz az olvasása közben, vagy arra azt érezteti, hogy inkább a nő kerülhet ebbe a szerepbe, és a nőket kell pont ebből a fizikai, úgymond hátrány miatt jobban védelmezni, mint a férfiakat.
De ez meg akkor statisztikailag igaz, tehát, hogy ugye, ami a fizikai inzultusokat illeti, határozott a fizikaiakat, én úgy tudom, hogy az többszörösen meghaladja a női áldozatok, vagy női sértettek száma a férfi áldozatokét, vagy férfi sértettekét, és nekem ugye most nincsenek számai, vagy nem készültem számokkal, de pont az a helyzet, hogy amennyiben jól tudom, de még egyszer mondom, nyugodtan javítsatok ki, hogy fordítva, tehát amikor úgymond a férfi a sértett fél, ott nagy, több esetben fordul elő ez a lelki dimenzió. De én igazából akkor lehet, hogy itt előhuzakodnék azzal, hogy mi az én problémám az isztambuli egyezménnyel, vagy mi az, ahol az egész félresiklott. Az ugye tehát, hogy maga az egyezmény az igazából, tehát hogy több ilyen alapfogalmat is meghatároz, és elméletleg egy ilyen nagy, ilyen védő burkot hivatott képezni a hátrányos helyzetben levő csoportokkal szemben. Tehát egyértelmű, hogy a nők elleni erőszak területén szabályoz több tételt is, családon belül erőszak területén, ami szerintem úgy alapból egy normális társadalomban problémának ebből nem kéne, hogy fakad. Nem kéne ebből problémának fakadnia. Amivel kapcsolatban viszont az isztambuli egyezmény hát meglehetősen szabatosan fogalmaz, és amivel kapcsolatban egyébként akár a keresztény szervezetek is tiltakoznak, és létrejött ez az óriási antipátia, az gyakorlatilag az, hogy a gender kérdés, meg a gender identitást az gyakorlatilag összekapcsolja ezekkel a témákkal, és eléggé nagy teret szentel ugye annak is, hogy gyakorlatilag ki hogyan határozza meg magát, hol vannak a nemeknek a határai, mikortól számít kvázi valaki nőnek vagy férfinak, és nagyon sokan úgy nézik, hogy ez gyakorlatilag a gender ideológiának egyfajta ilyen faltörőkosa, amikor a családon belüli erőszak, meg a nők elleni erőszak címén vagy úgymond annak a leple alatt az egyes országok, vagy azt az egyezmény egyes pontjait alkalmazó országok valójában lazítanak ezen a hagyományos nemi szerep felosztáson is. És szerintem ez egy eléggé nagy úgymond stratégiai hiba, hogy úgymond egy ilyen nagy közös dokumentumként prezentálják ezt, miközben ez azért alapján véve más területeket is érint. Megint sokat mondtam, és megint sok dologról beszéltem, bocs.
Lehengerelti ezekkel a insight-okkal.
De elmondom, hogy ki van előttem nyitva most a Wikipédia, mert ezt találtam meg Google belső keresésre, és itt exaktan össze van foglalva. És ha valaki beletrolkodta a Wikipédiába ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon nem leszek neki állás.
Marianna, szólni készültél, ha jól hallottam, ugye?
Beletrolkodtad?
Igen, csak azt akartam mondani ehhez, hogy amit mondtál, abban is valójában szerintem így két dolgot el lehet választani, hogy az egyik a hagyományos nemi szerepek, a másik pedig a nemi identitás. És szerintem ez általánosságban nagy probléma, hogy nagyon sok ember, vagy szándékosan, vagy tudatlanságból fakadóan, az így összemossa ezt a kettőt. És nagyon sokszor hallom, hogy mint ellenérve a feminizmussal, vagy a isztambuli egyezménnyel, vagy egyáltalán ezekkel a témákkal, az már, tehát hogy már maga a szó, hogy nemi szerepek, az ilyen antipátiát szít, miközben, és hogy sok ember szemébe már ez maga egy ideológia, hogy nemi szerepek. És én ezt mindenképp szeretném tisztázni, hogy egyszerűen ez nem ideológia, hanem ez tény, hogy más a biológiai nem, és a szociális nem, amiből fakadnak a nemi szerepek. Pont azért, mert míg az előző az nem változik, tehát kultúrától, bármitől függetlenül, aki férfinak születik, az biológiailag férfi, aki nőnek születik, az biológiailag nő. Most nem beszélek azokról a kvázi genetikai hibákról, amikor valami más is kijöhet a dologból, de a nemi szerepek azok meg a társadalmi nemből következnek, mert a társadalmi nem az pedig valójában az fejezi ki, hogy mik azok az elvárások, mik azok a szerepek, amit a nőtől és a férfitől az adott társadalomban elvárnak. És ez nem egy állandó dolog. Hogyha megnézzük, akkor a mi társadalmunkban is állandóan változik, és a világon is egy csomó formája van. Úgyhogy szerintem, tehát hogy már sokszor itt a alapvető fogalmakból következik egy ilyen konfliktus, hogy valaki rosszul értelmez valamit, hogy az, hogy van egy társadalmi nem, az nem ideológia, az egyszerűen egy olyan tény, amit rengeteg mindennel alá lehet támasztani.
Ezzel mindegyet értek én igazából, csak arra próbáltam utalni, hogy ez ugye miután a családon belüli erőszak kapcsolatos szankciók és nők védelme, illetve a nemi szerepek, ezek úgymond, tehát nem feltétlenül egy és ugyanaz párbeszéd részét képezik, nem biztos, hogy túlságosan szerencsés volt a kettőt összekapcsolni, és ebből adódóan azok, akik kimondottan antipatikusak, akár a családon belüli erőszak terén való határozottabb fellépéssel is, azok gyakorlatilag szintén a saját érveiket így kapcsolva adhatják el, hogy hát, mert nem elég az, hogy meg akarják büntetni a jó szokásainkat, és azt, hogy nem tudom, ha egyszer fegyelmezni akarom az asszonyt, akkor fegyelmezzem úgy, ahogy tehetem, de még itt a nemi identitásomat is kétségbe szeretnék vonni. Tehát hogy nem biztos, hogy ez ilyen kézenfekvő dolog volt, hogy ezt a két nagyon hangsúlyos témát akár egy helyen tárgyalják, vagy egy dokumentumnak a kereteit képezzék, de még egyszer mondom, hogy ez igazából lehet, hogy az én külön véleményem.
Nem értettem, hogy ezt nem, hogyha nem identitást kétségbe vonni ezt, de ez az, amit igazából nem lehet, nem?
Hát az identitás az, hogy...
Adott biológiai.
Nem, az a biológiai nem, ami adott. Az nem identitás szóval, az, hogy hogy minek érzed magad férfinak vagy nőnek.
Meg így változhat.
Hát mert sokszor ezt hozzák fel vitákba, hogy most, hogy ez most akkor azt jelenti, hogy egyik nap nő vagy, a másik nap meg férfi, a harmadik nap meg unikorn is.
Ha már felhoztuk a hagyományos szerepeket, akkor megint egy kicsit ragadjunk egy kicsit a földhöz, és akkor kérdezném szerintetek, hogy Szlovákia mennyire hajlamos, vagy a szlovákiai lakosság mennyire hajlamos feladni a hagyományos nemi szerepeket szerintetek? Gondolom, akkor mindannyian egyetértünk ebben a kérdésben, hogy valószínű elég konzervatív, és nem egy hamar fog bekövetkezni. Na most az a kérdés inkább az, hogy szerintetek mi az oka annak, hogy egy férfira, hogy elhangzott itt a beszélgetésben, hogyha férfi elmegy apasági vagy anyasági szabadságra, akkor igazából mindenki megmosolyogja, és hogyan lehet ezen változtatni, hogy ez ne történjen meg?
Mikor először én arra azt mondanám, hogy igazából mi is a hagyományos szerepek, mert én igazából mindig furcsálom, mert szeretem végigolvasni, hogy milyen volt igazából a társadalom, meg mi volt a családstruktúra, én nem tudom, a középkorban, vagy amikor még földgazdaság volt, milyen volt a családstruktúra, amikor átment iparosodásba, és milyen a családstruktúra most. Én híve vagyok annak a gondolatnak, hogy egy váltókorban vagyunk, ami azt jelenti, hogy ezek a szerepek meg fognak változni, illetve úgy kapcsolatokban úgy fognak alakulni, ahogyan éppen a kapcsolatnak megfelel. Az, hogy most a férfi legyen otthon, vagy a nő legyen otthon, az igazából a két embernek a dolga, és teljesen elfogadom azt is, hogyha a férfi dönti úgy, hogy otthon marad, és teljesen elfogadom azt is, hogy a nő.
És ezzel teljesen egyetértek, hogy ez igazából, hogy van egy bizonyos folyamat, aminek ez így, lehet, hogy elején közepén vagyunk, és aztán ez így adódik bizonyos fejlődésből, vagy valamilyen akár technológia, akár társadalmi, vagy állami berendezkedés, vagy bármilyen fejlődésből, és aztán gondolom, igazából a folyamat gyorsasága az, amit a kérdés, nem? Vagy sokszor egyáltalán lejátszódik?
Hát szerintem az is kérdés, hogy lejátszódik, vagy milyen, tehát, hogy milyen csoportok vannak éppen hatalomnál, nem? Hogy kinek mi áll érdekében, hogy változzon, vagy ne változzon.
Igen, itt van egy politikai vallási érdek mindenképpen, aztán...
Hát de tényleg ugye ez a dolog, ez mind azzal függ össze, hogy abszolút hagyományos modellben a férfi volt a család fenntartó, a nő meg kvázi egy ilyen gyerekszülő gép, aki közben igazgatja az otthon, miközben tehát hogy minél úgymond modernebbé válik saját maga a világ, annál inkább megváltoznak az egyéni, a személyes preferenciák, és az a kérdés, hogy az épp aktuális családmodellek, meg az erre kötődő szociális támogatási, meg egyéb modellek képesek-e követni, vagy hajlandóak-e követni ezeket a változásokat, és rugalmasan alkalmazhatóak-e mondjuk egy olyan családra, ahol például a nő az, aki megcsinálja a karriert, és kvázi a férfi ebben támogatja, vagy azt mondja, hogy ő hajlandó arra, hogy mondjuk ő vigye a háztartást, vagy hajlandó arra, hogy ő maradjon otthon a gyerekekkel.
Ez nagyon jó, amit mondasz, mert eszembe jutott még egy dolgot, amit állandóan hallok, meg olvasok az ilyen vitákban, hogy amikor a feminizmus elleni érvként azt hozzák fel jellemzően férfiak, hogy de mi, ezek most azt akarják, hogy akkor jöjjenek a nők is a bányába dolgozni, meg hasogatni a fát, meg nem tudom mi, és hogy ez egy következő ilyen félreértés szerintem, ami így ezzel kapcsolatban van, hogy valójában a feminizmusnak egyáltalán nem az a célja, hogy most felcserélje véletlenül a nemi szerepeket, hanem hogy egyenlőek legyenek. És ez nem azt jelenti, hogy most a nők is hasogassák a fát, vagy menjenek a bányába dolgozni, és a férfiak megszüljenek gyerekeket, mert...
Hát de hogyha nagyon pontosan meg akarom ezt fogalmazni, akkor ez inkább úgy értelmezhető, hogy aki akar, az mehessen a bányába dolgozni, nem?
Igen, csak hogy minthogyha nagyon sok embernek a feminizmus kapcsán ez a vízió jelenne meg, hogy akkor most ezek azt akarják, hogy a férfiak is szüljenek, meg hogy a nők is, nem tudom mi.
Ezt igazából legtöbbször én azt annak kapcsán szoktam olvasni vitákban, hogy ha fölmerül a kvóta kérdés, mégpedig olyan szinten, hogy legyen a női kvóta menedzsment szinten, cégek vezetőségében, parlamentben, stb., és ott szokott azt hiszem elhangzani az, ha legjobb, hogyha oké, hogyha legyenek voták, akkor a parlamentben, akkor ugyanúgy legyenek a szénbányában is. Legalábbis én így emlékszem.
Igen, de, szóval, de ugye ez a probléma igazából fordítva a feminizmussal is. Szerintem, hogy a... Szóval volt egy ezen beszélgetés, konkrét ezen gombaszögön, hogy arról volt szó, hogy este lesz egy koncert, és valószínűleg egy családon belül ott a, hogy elosztanánk ott a tömeget, akkor sokkal több lenne a férfi, mint a nő, mármint úgy, aki nem maradt otthon a gyerekkel, férfi, mint aki nem maradt otthon a gyerekkel. És igazából ez a érdek a másik oldala, hogy oké, okay, de igazából mi van, hogyha ezt a nő tényleg nem akarja, szóval nem az a lényeg, hogy itt arra törekedjünk, hogy ez egyensúlyban legyen, vagy valami, hanem arra, hogy itt vannak individuumok, akik ezt nem így gondolják, vagy nem úgy, ahogyan a mostani társadalmi rendezkedés, az ne legyen kinéző. De attól nem jelenti azt, hogy ez arányba kell, hogy legyen.
Szerintem se jelenti azt, hogy arányba kell, hogy legyen, és én teljesen annak vagyok a híve, hogy vagy azt a gondolatot képviselem, hogy egyszerűen mindenki csinálja azt, ami neki jó, és hogy ha egy nő karriert akar csinálni, akkor csinálhasson karriert, és legyenek mindenféle erők, meg kimondott, meg ki nem mondott dolgok, amik őket ebben megakadályozzák, vagy fékezik. De hogyha egy nő otthon akar maradni, és a gyerekeket nevelni, meg csak a családdal foglalkozni, akkor hogy ő is megtehesse. Csak szerintem nagyon sokszor ezt az érvet olyan hibásan is használják, meg rossz helyeken, amikor például azt mondják, hogy azért nincs több nő a parlamentben, mert nem akarnak, vagy azért nincs több felső vezető, mert a nőket ezt nem érdekli. Szerintem, mert megmutatkozik, hogy ez valójában, hogy nincs így.
Ennek kapcsán akartam említeni ugye azt is, hogy a felsővezetésben nincs nő, és valószínű, legalábbis én ezt alátámasztani látom, hogy ez a Me Too, ez pont ennek tesz keresztbe még jobban, mert abban, attól a félelemtől, hogy ha egy nő bekerül a vezetőségbe, akkor azt feltételezzen legtöbb esetben, mert ilyen a szemlélet a legtöbb esetben, főleg konzervatív társadalomban, úgy fogja a legtöbb nők, férfiak egyaránt értékelni, hogy az a nő nem a saját erejéből, illetve érdemeiből került oda, hanem valamit valakinek valamit csinált, és ezért került fel a magas pozícióba. Na és viszont még, amit még akartam hozzáfűzni a szexuális zaklatás, illetve ennek a visszaélésével, hogy állítólag nyugaton egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a férfiak kizárják pont ebből a dologból a nőket, mert félnek attól, hogyha oda bekerül egy nő, akkor az a nő ezt a kártyát kihasználva ellehetetleníti például a konkurenciáját, ezért inkább a férfiak zárnak, és nem engedik be a nőket. Szóval valamilyen szinten sok helyen láttam azt a dolgot, hogy összekapcsolták azt, hogy ezek a nagy nő támogató mozgalmak végül is még jobban tágítják a szakadékot, még messzire sodorják egymástól a nemeket, és még messzebb lesz aztán, még nehezebb lesz aztán nőknek érvényesülni a magas politikában, cégek vezetőségében, stb.
Mondjuk, ha ezt hozzászólhatok, legalábbis én tapasztalatomból, meg én cégemből, én nem azt látnám igazából, hogy a nők nem jutnak előre, és a nők nem jutnak magas pozíciókra, tehát én éppen ellentétét látom. És én azt is látom igazából, hogy valamilyen statisztikák éppen azt mondták, hogy egy vezetői pozícióban, hogyha mind a két nem szerepet vállal, akkor sokkal nagyobb sikerrel is jutnak előre, mint ha nincsen, mert nem jelenik meg mind a két nem. A másik gondolatmenet viszont az, hogy hogyan is működik valójában egy vezetői pozíció, és hogyan működnek a vezetői pozícióban a tárgyalások, az előrelépések, és mennyire tud igazából, mert jelenleg tényleg azon, hogy a férfiak vezetik a nagyobb cégeket, és ennek megvan minden férfinak, és a férfi társadalom megvan egy olyan saját kis rendszere, hogy mi alapján döntöd el azt, hogy kivel fogsz hogyan viselkedni, hogyan oldod meg a problémáirat, ugyanúgy egy kultúra, mint én nem tudom, ázsiai kultúra, japánok kultúrája, vagy valami más, hogy máshogy viselkednek, mint a nők, akik inkább ugyebár azt mondják, hogy érzelmiek, a férfiak inkább ilyen logikai szemszögből nézi meg a dolgokat.
Ez hívják, hogy a sztereotípia.
Igen, természetesen a sztereotípia. Köszönöm szépen, a sztereotípiák megvannak, és szerintem ez nagyon erősen befolyásolja azt is, hogy, hogy mennyire tudja egy nő eladni magát egy férfiakkal, eddig férfiakkal vezetett társadalomba, mennyire tudja elfogadtatni magával azt, hogy őnek is jó véleménye van, és jó ötletei vannak, és ezzel úgy előre jusson igazából a hétköznapokban.
Hát szerintem megfogalmaztad az utolsó mondatoddal magát a problémát, nagyon jó. Tudod, hogy van egy férfi társadalom, ahol, ahol a nőnek meg kell győznie a férfiakat, hogy ő is van olyan jó. Tudod, hogy ezek már azok a kiegyenlítetlen hatalmi viszonyok.
Ezt nem mondtam, én azt mondtam, hogy, hogy ugyan, hogy meg kell tudni tanulni, kommunikálni egymással azzal, hogy elfogad a másiknak a véleményét is. Tehát itt nem azt mondom, hogy, hogy le kell győzni a férfiakat, vagy, vagy többet kell bizonyítani, hanem azt, azt mondom, azt tartom, hogy hogy lehet, hogy más a, mások az elvárások, vagy más a kommunikációs struktúrája egy férfinak, meg egy nőnek. Egy ilyen beszélgetésben. És azt az, az kell valahogy megtanulni, hogy mind a ketten tudjunk egymással beszélgetni az nélkül, hogy, és megértsük azt, hogy a másik mit szeretne.
Erre annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy van az, hogy volt egy vita szintén Magyarországon, egy vitaműsor volt erről, hogy, hogy be kellene vezetni a Magyarországon a parlamentben a női kvótát, és azzal argumentált a férfi műsorvezető, hogy, hogy azok a nők, akik a parlamentben akartak lenni, azok már ott vannak, és ezért egy kvóta felállítása teljesen fölösleges más részről, meg azok a nők, akik ott vannak, azok úgy viselkednek, mint a férfiak, mert egyszerűen a politika talán ilyen viselkedési formát követel meg.
Mit jelent konkrétan, hogy úgy viselkedik a férfiak?
Egyszerűen rámenősek, autoritatívak, nem tudom, egy kemény férfi politikust képzeljetek el, és ezt képzeljétek el egy nőben. És egy női politikus is ugyanilyen jelzőkkel, ilyen viselkedésformával vértezi fel magát, hogy, hogy sikeres legyen.
Hát ez nem biztos, hogy szóval igen, ez inkább egy politikus szerep, ami talán jobban hasonlít a férfi alapszerephez, mint a női alapszerephez.
De ez megint,
nem biztos, hogy ez ilyen.
Ez megint, tehát, hogy ez csak konstrukció, ez egy társadalmi konstrukció, hogy, hogy most milyen a politikus szerep, ami... Igen, és az elképzelés, ez pont abból fakad, hogy, hogy évszázadokig ez a férfiakkal volt azonosítva ez a világ.
Na, az, hát szóval nem feltétlenül, hát szóval maga az, hogy ilyen kicsit agresszívabban költ, vagy nem tudom, van szónoki képességek, vagy hasonló tulajdonságok, ez nem abból adódik, hogy a férfiak így csinálták, hanem abból, hogy egyszerűen rossz szükség van.
Ez tényleg egy jó kérdés, azt mondom, most azért alakult ki ez a fejletői struktúra, mert ez az, ami eredményes, vagy azért, mert nem volt más lehetőség?
Az, hogy a férfiak ezt generálták ki, mint hogy elgondolsz, ugye?
Hát igen, ez a másik lehetőség. Tehát az első lehetőség az, hogy ez az, ami működőképes volt, és ezért működik ez így. A másik kérdés pedig az, hogy azért, mert hogy mondjuk, hogy a férfiak tényleg elnyomtak mindenki más, és ezért nem működik.
Ezt hozzá ki a tesztoszteron.
Egy kicsit megfordítanám. Bocsánat, Marian, nyugodt. Nem, igazából csak annyit akartam mondani, ezt annyiban megfordítanám, hogy abban érdemes lehet, hogy belegondolni, és az én sokat gondolkodtam, és nagyon kapcsolódik a Gáborhoz, csak kicsit más oldaláról, hogy ugye gyakorlatilag azok a nők, akik eredményesek, és hogy eljutottak például a politikába, vagy a felső vezetésbe, azok igazából nagyon hasonló utat jártak be, mint azok a férfiak, akik ott vannak, és ebből kifolyólag viszont pont ennek ellenére gyakorlatilag egy csomó olyan dolgot nem vettek át, vagy nem saját jutottak el, nem rendelkeznek vele, amit egyébként úgymond a női nemi szerep alapján teljes életnek lehet értékelni. Gondolok itt arra, hogy jellemzően vagy nincs családjuk, vagy a magánéletüknek abszolút a rovására előtérbe helyezték úgymond a szakmai kimenetelt. Másrészt, hogy úgymond nem a női principiumot képviselték, mert szerint, hogy nem melegség, megértés, otthonteremtés, stb., hanem mentek keményen előre, és gyakorlatilag egyfajta ilyen karrierizmustól hajtva, és nem féltve egyébként úgymond megmutatni akár a saját szakmai tudásukat, akár kinyilvánítani, hogy ők előbbre szeretnék szeretnének lépni, sikerült is nekik előbbre lépniük. Szóval, hogy gyakorlatilag ezt a karrierutat járják be, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan viselkedési minta alapján jutnak el odáig, ahol vannak, ahogy egyébként a férfiak szoktak, és ebből kifolyólag azonosítjuk őket, ők, mintha ők valójában férfiak lennének, csak női testben. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető.
Igen, hát...
Igen, és szóval pont ez a probléma, logikus. Hogyha probléma, ami abból fakad, hogyha nagyon kevés nő van egy férfiak uralt a világban, hogy úgy érzi, hogy úgy kell viselkedni, mint a férfiak, ahhoz, hogy őt ott befogadják, vagy hogy érvényesülni tudjon.
De szerintem a Géza pont nem ezt mondta. Pont az volt a lényeg, hogy legalábbis én így értelmezem, hogy szóval igen, az, hogy oda eljuss, vagy nem tudom, ahhoz a pozíciós tényleg, hogy nagy ott a konkurencia, meg a harc azért helyére, szóval tényleg valószínűleg nem jutott ide a családjára, ami mondjuk egy nőnél kevésbé természetes, mint mondjuk egy férfinál főső tűnik, aki ott tudott volna lenne, és de mondjuk ez...
Igen, tehát szerintem ez egy másik probléma, hogy ezek a férfiak uraltak körök, azok úgy vannak kialakítva, hogy ott ne lehessen idő a családra, meg...
De ez nem abból adódik szerintem. Szóval mi egyszerűen...
Ez lehet, hogy a vezetés természete. Tehát, hogyha te el akarsz jutni a csúcsvezetésbe, mondjuk egy jól működő cégnél, vagy egy piaci alapon működő cégnél, akkor egészen egyszerűen ahhoz szükség van arra, hogy te úgymond 20 órába dolgozz, vagy legalábbis, hogy legyen egyfajta ilyen prioritási sorrend az életben, ahol az első a cég, vagy nem, első saját magad vagy, és a karrier kimenet, a második lehet, hogy a cég, vagy ez a kettő nagyon közel együtt van, és utána egy jó nagy lemaradásban jönnek az ilyen dolgok, mint hogy család, meg szociális érzék, törődés másokkal, és ez szerintem lehet, hogy valahogy egy ilyen természetes dolog, már mintha természetes kiválasztódás az diktálja, hogy ezek az emberek jutnak el a csúcsra, akik valóban akarják is, és nem csak úgymond a kezükben nyomják a kinevezést, vagy előmenetelt, vagy hatalmat, hanem ők szó szerint megragadják, de hogy ez aztán mennyire számít, úgymond tényleg úgy alapja egy férfias vonásnak, vagy pont azért tartjuk férfias vonásnak, mert a férfiak vannak ott, ez igazából egy ilyen dilemma, nem tudom.
Meg szerintem nem csak az, hanem hogy tudod, hogy ott van mögötte az, hogy valójában ez azért alakulhatott így ki, mert ott voltak azok a tradicionális társadalmi szerepek, hogy a
De ezt nem tudjuk. Szóval, hogy azért alakulhatott így ki, de azért pont ebből, amit beszéltünk, ebből adódóan, ez nem egyértelmű.
Ez kicsit olyan tyúktalás dilemma, hogy mi volt előbb.
Tehát, hogyha egyforma lenne mondjuk a társadalom elvárása a férfiak és a nők a családi életből kivett részébe, vagy ugyanannyit vannak a gyerekszabadságon a nők és a férfiak, akkor milyenek lennének az arányok a parlamentben?
Nem, szóval vagy pont mi? Ez az, hogy szóval első jó példa, hanem hogy, mert hogyha, szóval vannak olyan családok, amik ezt a férfiasnő egyenlő részébe kivenne a idejét a nevelésből, akkor lenne más család, amiben nem így működik, és az jutna oda. Abnak egyik tagja. És mindegy, hogy férfi vagy nő.
Ez a kérdés.
Na, igen, szóval, hogy igen. És szóval nem adódik abból, hogy ez egy férfiak urat a társadalom.
Nekem ebből az a dolog szokott mindig eszembe jutni, hogy nem igazából ez csak egy történelmi fejtegetés volt az ősi civilizáció kapcsán, hogy a szóval a nő alapú társadalom, matriarchális társadalomban sokkal harmonikusabban éltek együtt az emberek, közösen voltak nevelve a gyerekek, de viszont ezáltal, hogy harmónia volt és a nők irányítottak, ezáltal nem volt fejlődés, és a patriarchális társadalom pedig a frusztrációra épül, a kompetitivitásra, illetve arra, hogy ott valaki valamivel hátrán szenved, ezáltal van fejlődés, és ezért a patriarchális társadalom meghatározója ennek a jelenlegi kornak és az utóbbi, nem tudom én, pár ezer évnek, mert az viszi előre a társadalmat, és nem a harmónia, és nem a családközpontúság.
De a közös nevelés nem a patriarchális zsarket vezetett meg, hanem még meg volt, én nem tudom, 150 évvel ezelőtt is az industriális ősforradalom, mert meg avval működött, hogy jöttek a háborúknak, de teljesen más.
Persze, igaz, csak azt akartam mondani, hogy ilyen elemzéseket olvastam, ugye nem a saját gondolatom, miszerint ha a nők voltak vezető szerepben, ott inkább a harmónia és a közös együttélésen volt a hangsúly, míg ha a férfiak kerültek, akkor a versengés, és ebből kialakulva a fejlődés és a konkurencia.
Lehet kéne evolúciós dolog, szóval ez benne lehet a pakliba szerintem.
Minden esetben szerintem ez annyira egy ilyen hipotetikus vita, hogy...
Persze, teljesen, persze.
Amúgy ez nem biztos, hogy hipotetikus vita, de ugye itt hangsúlyozni kell, hogy a vezető szerepbe azok a nők nem valamiféle piaci verseny alapján kerültek, hanem jellemzően mondjuk örökösödéssel vagy családi alapon. Tehát, hogy nem kellett, tehát amit ugye a cégekről mondtam, az jellemzően egy olyan folyamatosan fejlődő ranglétrának a végeredménye, ahol mindenki proforma egyenlő helyzetből indul, és aztán valahogy vagy eljut a csúcsra, vagy nem. De hogyha mondjuk a, nem tudom, Erzsébet királynőről beszélünk, vagy Jeanne d'Arcról, vagy bármilyen szimbolikus nő alakról mondjuk a történelemben, akit félig meddig vezetőnek mondhatunk, ott azért azt látni kell, hogy ők kvázi nem a nulláról kezdték ezt a ranglétrát járni, és éppen ezért nem biztos, hogy annyira nem helyén való az, hogy ők kvázi ott meg tudták engedni maguknak azt, hogy hogy nem kellett más szerepeket átvenniük ahhoz, hogy egyébként a saját legitimitásuk megmaradjon. Tehát egy királynőnek például nem kellett megfelelni senkinek azzal, hogy nem tudom, hataloméhes, vagy háborúzni fog, vagy hadat fog vezetni. Na jó, ez már nagyon messzire megy.
Amúgy szerintem lassan kifutunk az időből, ami elején megegyeztünk, de szerintem, tehát hogy én csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy egyetértek persze azzal, amit mondasz, de azzal nem teljesen, hogy most egy nőnek és egy férfinak, tehát hogy ugyanaz a startvonal, ahonnan indul, hogyha egy pozícióra pályázik, vagy egyáltalán a karrierébe.
Nagyon nehéz megmondani.
Ez messzire vezet, én teljesen úgymond egy hipotetikus imaginárius esetről beszélek, amikor mondjuk egy 23 éves lány belép egy cégbe, és egy 23 éves fiú belép egy cégbe, és mondjuk elkezdik gyakornoki pozícióban. Tehát szerintem abban az esetben, hogyha mondjuk a lány nem akar gyereket vállalni, azonnal legalábbis úgymond vannak ambíciói, tehát azt mondja, hogy az ő fejlődésében, hogy látja a célt, hogy a cégnél képzeli el mondjuk a jövő 15 év múlva is, azt mondja, hogy neki ez az első, tehát az elsődleges prioritása, és ugye ezt mondja mondjuk egy férfi, akkor én vallom azt, hogy nekik amúgy egyenlő esélyeik vannak, pusztán technikai szempontból. Aztán lehet, hogy ez abszolút nem így van, és valahol tényleg lehet, hogy ez a konfliktusoknak a meleg ágya, hogy ez valóban így van, vagy nincs.
Tudod, de mit is akartam mondani? Ja, hogy egyrészt van egy csomó sztereotípia, ami miatt én szerintem nem teljesen egyenlőek az esélyeik, hogy például arra vonatkozóan, hogy egy férfi az jobb vezető lesz, mint egy nő. A másik dolog meg az, hogy én szerintem nem jó, hogyha kivesszük ebből a képletből a családot, hogyha erről csak úgy gondolkodunk, hogyha egy nő, aki nem akar gyereket, hogy sokszor pont itt a probléma, hogy a nőknek a nagy többsége az akar gyereket, és hogy a társadalmi berendezkedés az, ha nem teszi lehetővé azt, hogy lehessen gyereke is, meg karrierje is, akkor én szerintem az nem jó.
Igen, szerintem ez az, amiben meg a biznisz és a prioritást. Szóval, hogy maga az a része, az aspektus az prioritást élvezne. Hát most képzel, hogy van egy vezetőd, aki nem tudom, vezetésteg elmegy anyasági, ott 10 év vezetés után is nagyon jól mennek ki, az egy hatalmas probléma, szóval nem lehet számolni.
De mondjuk tényleg az érdekes, hogy mostani társadalom megadja neked a lehetőséget arra, hogy visszajöjjön. Pontosan azért, mert most már el lehet menni apaságira, akkor meg lehet oldani azt, hogy a partnered oldja meg azt a szerepet, vagy vállalja át azt a szerepet, amit eddig rá volt ugyebár nyomva a nőkre, hogy most a gyerekkel kellene. És ez a, szerintem azért ez a váltás átjön, hogy a férfiak egyre nagyobb része fog a gyerekkel maradni, és ebben az esetben viszont visszahúzódik ez az egyenlőtlenség, hogy a nőnek kell minden áron ott van maradni a családdal.
Jó, még nem tudod, ilyen top vezetőknél ez hogy működik ilyen? Szóval, hogy ilyenkor...
Én úgy tudom, hogy...
Van 3 hetes...
Egy csomó top vezetőnek van gyereke, és nem egy, meg egy csomó parlamenti képviselőnek, úgyhogy ne vegyük ezt úgy, hogy azok a nők, akik karriert csináltak, azok minden esetben lemondtak a gyerekvállalásról, meg nem, a család alapításról.
Nem, de...
Meg a belső... ezt a egyensúlyt. Tehát van Amerikában van az, hogy én nem tudom, már nincs anyasági, és 1-2 hét után már visszamennek a nők dolgozni, amit én igazából nem tartok helyesnek, de, de ez is egy megoldás. Tehát, hogy akarod csinálni, akkor meg fogod találni a módját, hogy csináld.
És hát ugye a parlamentben egy, egyik legutóbbi konfliktus ebből a szempontból pont akkor volt, amikor a, azt hiszem, hogy a Nikolzanová, nem vagyok benne biztos. Tehát ugye kijelentette, hogy hát igen, megszállított a gyerek, ő szeretne visszajönni a parlamentbe, de, de igényt tart közben egy helyre is, ahol a gyerekét úgymond el tudja látni. Ami egyébként egy teljesen, úgymond egy szerintem egy legitim követelés volt, bár ebből egy óriási társadalmi vita bontakozott ki, hogy ez mennyire jogos vagy jogtalan, szerintem abszolút megvoltak a feltételei a parlamentben annak, hogy ezt folytassa, és mégis falakba ütközött, meg ellenállásba. Szóval ez érdekes levonata ennek, és ez mutatja, hogy valójában bárki, tehát hogy mi a gyerekvállalás mindentől függetlenül egyet jár azzal, hogy pár hónapig az ember egész egyszerűen megreked ebben a fejlődésben a legjobb esetben is megreked. Mondhatjuk azt, hogy nem esik vissza, de megreked.
Még hagyj bonyolítsam tovább a helyet, hogy befejezném a vitát. Nagyon-nagyon nem bírok magammal, úgyhogy még megkérdezném ezt a...
Az a kérdője.
Igazából az üregplafonnak a problematikája is, illetve az bérkülönbségek problematikája is érdekel. Főleg azért, mert ugye gyakran elhangzik ez a kérdés, és én nem tudom megválaszolni, csak hallottam ezt a kérdést, és végül is némán azonosulok vele, de biztos, hogy van jobb válasz is, mint ezt válaszolatlan hagyni. A kérdés pedig az, hogyha van egy kapitalista cég, ami ugye csak a profitra hajaz, és ha a nők fizetése sokkal alacsonyabb, mint a férfiaké, holott ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani, akkor miért nem az történik, hogy ez sok multinacionalista kapitalista cégben csak nők dolgoznak, hiszen sokkal olcsóbban dolgoznak ugyanazon a teljesítménnyel. Akkor miért nem nőkkel van tele az összes multicég? És erre nem tudok jó választ adni, és eddig nem is hallottam semmi jót. Nem tudom, tudtok erre valami épkézlal mondatot adni, hogy miért így van ez, vagy miért nem így van?
Hát ez igazából szerintem egy érve a béregyenlőség mellett ilyen alapon, mert ugye
ezt akartam mondani, hogy
struktúrában kvázi a bérek ugyanott lennének.
Ezt akartam mondani, hogy szóval, hogy ez persze ez ugye vitákban arra szokott felhozva lenni, hogy nincsenek bérkülönbségek, mert ha lennének, akkor ez az eset lépne fel, amit épp felvázoltam.
Hát tudod, ez olyan dolog, hogy amit évek hosszú során vezetett statisztika támaszt alá, akkor abban a vitában azt mondani, hogy de nincsenek, az szerintem nem jó, de én amúgy szoktam egy személyes példát felhozni erre a bérkülönbségekre, ami szerintem nagyon szépen illusztrálja, és ez még nem is egy magáncégben volt, ahol most már úgy megy, hogy a fizetésekről nem beszélünk, meg mindenki annyit keres, amennyit kiharcol magának, meg így, meg úgy, hanem ez egy állami cégben volt, és akkor gondolkodtam sokat azelőtt is már azon, hogy ez hogyan jelentkezik ez a bérkülönbség, hogy miért van ez még mindig így. És aztán jártam ilyen több állásinterjúra, mert mint amikor én voltam az értékelőnek a felén, és ez egy olyan állami cégben volt, ahol elég alacsony volt a kezdőfizetés, de úgy volt megoldva, hogy ha az ember ott kibír, 3 hónapot, akkor a próbaidő után aztán voltak mindenféle ilyen pluszok, amit el lehetett érni, de hát ez ugye úgy volt prezentálva a többségnek, legalábbis nekem, hogy ugye ezt ki kell érdemelni, tehát hogyha olyan teljesítményt nyújtasz, akkor megkapod azt a plusz pénzt, és amire ki akarok lyukadni az, hogy nyújtak az állásinterjúra férfiak is és nők is, és aki a főnökön volt, aki vezette azt az interjút, az egyszerűen a férfiaknak már azzal a plusz fizetés plusszal prezentálta a fizetést, a nőknek meg nem. És ez egy nő volt, de nem hiszem, hogy azért tette ezt, hogy valahogy tudatosan, vagy azért, hogy azt mondja, hogy a nőknek ez is elég, hanem hogy ott volt az a alap elképzelés, hogy egyszerűen egy férfinak mégsem mondhatjuk azt, hogy ő neki most 500 euróból kell élni egy hónapban, mert hát ő neki el kell tartani a családot, meg fizetni a rezsit, és a nőknél ez a alapelképzelés ez nem volt ott. Nekik azt mondta, hogy hát, hogy alacsonyabb a fizet, tehát, hogy csak azt az alapot mondta, és hogy én szerintem pedig nem tudtuk, hogy azok a nők közül is lehet, hogy többen egyedül nevelik a gyereküket, vagy elváltak, vagy akármi, de hogy én szerintem, hogy sokszor így jelenik meg, hogy a férfiaknál számítunk arra, hogy hát azért mégiscsak férfi, hát mégse kereshet 400 eurót, és egy nőnél meg úgy van, hogy és hát a férnél van, akkor hát azért valahogy megoldják akkor is, hogyha 400 eurót fog keresni. És a férfinál meg ott van az, hogy hát ő kell, hogy legyen a család fenntartó. És akkor már egyből ott van az, hogy ha az a férfi veszik föl, akkor egy magasabb fizetésről indul, ha a nőt, akkor alacsonyabbról.
De azt azért tegyük hozzá, hogy ezekhez a sztereotípiákhoz, amiket előbb említettél, aminek alapján megítélték a férfinak a magasabb fizetést, azokhoz azért erősen ott vannak szerintem olyan dolgok, amik táplálják ezt, mégpedig az, hogy a férfi fogja meghívni a nőt a vacsorára, a férfitől várják el, hogy most tényleg, most, ha most stereotípiákban vagyunk, magyarázunk, akkor ezt, vagy a férfi fogja kitartani a nőt, stb. Szóval valahol ezek a dolgok ott vannak a háttérben, hogy igen?
Van egy férfi meg egy nő, és ugyanazt a munkát végzik, szerinted igazságos lenne a kolléganőd, aki ugyanazt csinálja, többet keres, mint te ugyanazért a munkáért?
Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ha valaki ennek alapján úgy ítél meg valamit, hogy a férfinek több járna, akkor ha sztereotípiákban gondolkozunk, ez is közrejátszhat. Nem mondtam, hogy azt a munkát kevesebbet kell fizetni, sőt, én pont az alapján hoztam ezt föl, hogy én bizonyos úton, módon, előző cégekben tudtam meg bizonyos kolléganőkről, akik később kerültek be mindén, kevesebb tapasztalattal voltak, magasabb fizetéssel kerültek be, ugyanarra pozícióra mindén, és én éreztem magam hátrányba velük szemben, és nem értettem, hogy ez miért történik, és nem láttam ott a különbséget, hogy most miért járna. Egyszerűen igaz, hogy nem kellett volna megtudnom, mert ott is meg volt a tilos erről beszélni, de mégis kiderült számomra, hogy az a nő többet keres, holott tudtam, hogy egyedül él, és arról megtudták, hogy én nekem meg családom van. Szóval, hogy én meg pont az ellenkezőjével találkoztam, biztos ez a ritkább eset, de én ennek kapcsán aztán ugye kezdtem intenzívebben foglalkozni ezzel, és én a saját tapasztalatomon kapcsán hőköltem mindig vissza, amikor azt hallottam, hogy már bizony, és akkor én meg azt mondtam, hogy mégsem így van, mert találkoztam az ellentetjével is.
Igen, csak tudod, ez úgy van, hogy a te személyes tapasztalatod az nem a minden ember tapasztalata Szlovákiában, és...
Teljesen egyetértek veled.
Azt hiszem, most nem tudom, 15% körül van az ebérkülönbsége.
Igen, ez milyen szférában az is kérdés, szóval...
Általános.
Mert mindig úgy gondoltam, hogy bennem azért, hogy ez nem az a korporációs világ, vagy nem tudom, itt tűnt Pozsony, hanem ez inkább azért van, mert nem tudom... Szakácsok nőknek kevesebb fizetnek, szakácsoknak.
Itt szeretnék látni statisztikákat, tehát ez nagyon örülnék, hogyha látnak ilyeneket, mert erről nagyon sokat hallok beszélgetéseket, de úgy...
Googlizd rá, hogy gender wage gap, és szerintem nagyon könnyen találsz.
Ez a különbség meg ilyen hol, tehát minden országban mindig más, és mindig valami más metódus alapján néznek utána, úgyhogy ez olyan...
Szerintem ez amúgy egy tényleg egy vétlen történet, viszont lehet, hogy kaptunk muníciót a következő adáshoz egy hasonló tematikával, mert én úgy gondolom, hogy ebben még bőven maradt kibeszélni való, akár egy második részhez, akár egy kicsit másik oldalról ugyanehhez a témához. Én azt javaslom, hogy itt ezen a ponton köszönjük meg a nagyon türelmes hallgatóknak, hogy még mindig velünk tartanak, és hogy jeleznek vissza akár Facebookon, akár az oldalukon, akár egy fenyegető e-mailben, hogy mi az, amiről szívesen hallanának, ki az, akit szívesen hallanának esetleg a műsorban. És én nagyon szépen szeretném megköszönni Mariannának, hogy itt volt velünk, és hogy valóban egy teljesen sajátos és egyedi szemszögből segített nekünk, hogy megértsük ezt a problematikát. Szóval nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy nem utoljára találkoztunk itt veled, hanem még jössz.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Én nagyon örülök tényleg, hogy itt voltam, mert féltem attól, hogyha csak férfiak fogunk beszélgetni, akkor nagyon el tud menni egy nagyon olyan irányba, ahova nem kéne haladnunk. Szóval, hogy köszönjük, hogy fék voltál.
Nem volt egy hálás pozíció, de ez szívesen.
Köszönjük, hogy kék volt azért. Férfi uram vele.
Igen, de másrészt tehát nagyon tipikus lett volna szerintem, hogyha egy csomó férfi beszélget erről a feminizmus témakörről, és aztán a végén megállapítjuk a tutit. Miközben volt egy női kvóta.
Mennyivel könnyebb dolgunk lett volna, de kellemes volt.
Hát nem,
hát így. És nagyon, nagyon remélem tényleg, hogy tudtunk valamit adni a hallgatóknak is. És ez volt az Örök Élet 29. adása, és legközelebb is nagyon sok szeretettel várunk itt mindenkit, akit érdekelnek az érdekes közéleti témák. Én Tokár Géza voltam, és búcsúznak a beszélgető társaim is, méghozzá
Bala Gábor,
Ajdu Péter,
Mészáros Attila,
és Nora Arianna.
Sziasztok!